azt, amit eddig megünnepeltünk ebben az egyházi évben. Tehát a megtestesülés misztériumát megünnepeltük a karácsony ünnepkörben, a megváltás inkább a muslim ünnepkörben, és most mint egy Tedeumként, mint egy iskolai régi hálaadásként, mindezt, amit kaptunk az Úrtól, megköszönjük a Szent Háromságnak, aki irgalmasságot cselekedett velünk. Tehát a mai ünnepnek a legfőbb célja a Szent Háromság dicsőítése, a hálaadás és az imádás. Az eddigi ünnepeink mindig egy-egy eseményről emlékeztek meg. A most következő néhány ünnep pedig az úgynevezett dogmatikus ünnepek közé tartozik. Ezek ugye a második évezredben keletkeztek, és ezek mindig egy-egy titkot állítanak elő. A mai vasárnap a Szentháromság titkát, mint a legalapvetőbb, legfontosabb titkot, ami minket keresztényé tesz, ami nélkül érthetetlen és értelmetlen lenne a mi egész keresztény hitünk, aztán majd következik csütörtökön az Úrnapja, az Eukarisztia titka, és majd utána pénteken következik Jézus Szent Szívének az ünnep. Tehát, testvérek, ezek késő ünnepek, a mai ünnep az csak a 10. században keletkezett, és Róma csak a 14. században tette általánossá, hiszen nagyon sokáig úgy gondolták, hogy annyira átjárja a Szentháromság titkát a keresztény ember mindennapjai és a liturgiát is, hogy nem kell erről külön megemlékezni. Ugye gondoljunk csak bele, hogy minden egyes szentmisében hányszor dicsőítjük a Szent Háromságot. A glóriában, a krédumban meghalljuk részletesen is a hitünket. Hányszor hangzik el csak a szentmisében a glória pátrúja, a kis doxológia. De hogyha valaki a Solozsmán teljes egészében elmondja, minden nap több mint 50-szer elhangzik, mint egy állandó harangszó, egy állandó refrén a Szent Háromság dicsőítése. Hány szentségben is találkozunk a Szent Háromsággal, a kereségtől elkezdve, a föloldozáson át, amikor a Szent Három személy nevében nyerjük meg a bűneink bocsánatát. Tehát az egész keresztény életet átszövi a Szent Háromság megvallása és imádása. Gondoljuk bele, hogy az évközi vasárnapok összességén is a prefáció, ami ugye kifejti az adott ünnepnek a tartalmát, az mindig a Szent Háromság prefáció. Tehát a vasárnap az valamiképpen a Szent Háromság dicsőségére szentelt ünnep. És bár ismerünk ilyet a teológiában, hogy egyes személyeknek külön tulajdonítjuk mondjuk az Atyának a teremtést, a Fiúnak a megváltást, a Szentléleknek a világ megszentelését és fenntartását, de mégis tudjuk azt, mivel ők hárman egyetlen egy Isten, ezért minden, ami történt az üdvösség történetében, az mind a teljes Szentháromság műve. A Szentháromság személyei annyira egymásban léteznek, és annyira össze vannak kapcsolva, hogy semmit nem cselekszik a Szentháromság úgy, hogy mind a három személy ne lenne jelen, és ne lenne aktív. Tehát a Szent Háromság közös műve, mind a teremtés, mind a megváltás, mind a világnak a megszentelése. Látjuk azt a Szentírásban, hogy ez egy olyan mély titok, amit nem azonnal nyilatkoztatott ki az Úristen, hanem nagyon-nagyon hosszú és alapos előkészület után. Az Ószövetségben Izrael népének az volt a legfontosabb küldetése, hogy a bálványimádó sok Isten hívő népek között képviselje a tiszta monoteizmus. Az egyik az Istennek az imádását, mindenfajta pogány, befolyás és mindenféle több Isten hit nélkül. Ez is csak szépen lassan tisztázódott a Ószövetségben, hogy a pogányok istenei nem csak, hogy üres bálványok, hanem egyszerűen nem léleznek. Mert egyetlen egy igaz Isten érkez. De amikor eljön a Fiú megtestesül és tanít minket embereket, akkor azt látjuk, hogy ő úgy mutatkozik, az, aki ezt megteheti joggal. De ugyanakkor azt is világossá teszi az Úr Jézus, hogy én is az Atya egy vagyok, aki engem látott látta az Atyát is. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Tehát egyértelmű az, amit a tanik, amit később az ellenségei a szemére vetnek, és ami miatt meg is ölik őt, hogy egyenlővé tette magát az Atyával, az Istennel. Ez tulajdonképpen igaz, és szentségtörés is lett volna, ha nem ő az Atya egy szülött fia, aki öröktől fogva van. Aztán, amikor a Szent Lelket küldi az Úr Jézus, akkor sem úgy beszél róla pusztán, mint ahogy az Ószövetség emlegeti, mint Istennek az erejét, Istennek a cselekvő karját, hanem mint szeméről, nem valamit fog nekünk elmondani, hanem valakit, a vigasztalót, aki az Atyától származik, akit a nevemben küld az Atya, de hát egyértelmű, a Szentléleknek is a személyes volta és az Isten méltósága. És a mai evangélium az egyetlen hely, ahol az új szövetség a három személy egy szinten említi, tehát mindenfajta megkülönböztetés nélkül egyenlő a méltósága az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, hiszen e három személy nevében kell megkeresztelni a megtért népeket. Aztán a következőben három évszázad kellett ahhoz, hogy tisztázódjon, hogy hogyan tudjuk mi megvallani külön-külön az Atya, a Fiú és a Szentlélek isteni voltán, az ő egyenlő méltóságokat és hatalmat, és ugyanakkor, hogy ne legyünk politeisták, hanem megmaradjunk a tiszta egyisten minden. Hát ehhez kellett az egyházatyáknak, az első egyetemes zsinatoknak a munkálkodása, a görög filozófiának a bevonása, amikor tisztázták, hogy mi az a személy és mi az a természet, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az ugye három személy, és ő Isten, egyisten természetnek a birtokosai, az közösen birtokolják. Tehát, hogy a Szent Háromság az nem ugyanabból a szempontból egy és három, hanem egy a természetet tekintve, három pedig a személyeket tekintve. Mindez ugye messze törülúja az emberi ész felfogó képességét, de hát misztérium a mi számunkra. Bárhogyan is próbáljuk megérteni, kifűkészni, mindig csak a felszínt kapargatjuk. Tehát mérhetetlen ennek a misztériumnak a mélysége. Ugyanakkor az Úr Jézus, mint barátaival közölni akarta velünk az Isten illetének ezt a belső titkát. Tehát feltárta nekünk mindazt, amit az Atyától hallott, amit az Atya rábízott, ezt aztán az egyház a Szentlélek vezetésével pontosan kifejtette, de nem merítette ki soha a misztériumot. Az világos, hogy ez a misztérium nem ész ellenes, tehát nem kell véletlenül a gondolkodásokat, a logikákat, hogy megközelítsük a Szent Háromság titkát, de bárhogyan is előtönni, mindig belülünk, mindig több, mint amit belőle fölismertünk vagy belátunk. Tehát nem ész ellenes, hanem ész és értelem feletti, ami keresztény hitünk. És az okos, a bölcs ember, ha sohasem tagadja azt, amit nem tud teljesen megérteni és hitünk nézni, hanem hogyha látja, hogy ez a misztérium felülmúlja, akkor leborulva imádja őt. És pontosan ez ennek a mai ünnepnek a célja. Leborulva imádjuk a titkot. De ugyanakkor a Szent Háromság titka nem csak egy elméleti igazság, nem csak ilyen dogmatikusoknak való csemege, hogy ezen hát elvágódjanak, hogy pontosan hogy néz ki a Szent Háromság, hanem nagyon is mélységes kapcsolatban van a mindennapi életünkkel, az ember lelki világával és ugyanakkor az emberi közösséggel is. Mert ugye az ember is individuum, egyszerre külön személy, mindnyájan azonos emberi méltósággal rendelkezünk, tehát az emberi méltóság tekintetében nincs kisebb és nincs nagyobb, mindnyájan egyenlőek vagyunk, de ugyanakkor nagyon is különbözünk egymástól, ezért mondhatni, hogy minden egyes személy utolhatatlan, utolérhetetlen. Tehát Isten sohasem jár tucat terményeket, hanem mindenki egyedül álló. Soha ilyen személy nem volt a világ teremtése óta, és soha még egy ilyen nem lesz, mint én vagy akárki a jelenlevő közül. Ugyanakkor az emberi természet az, ami minket egységbe foglal, tehát nem tudunk individuumként létezni, hanem az ember alapvetően közösségi lény. Már ahhoz is, hogy a személyisége kifejlődjön, ahhoz kell, hogy valaki hozzáforduljon, mint másik személyhez. Tehát kell, hogy egy édesanyja megszólítsa őt, hogy válaszoljon neki, hogy a kedvére öleljen őt. Tehát az, hogy mások személyét kezelnek, tisztelik a mi személyiségünket, ezáltal gondolkozik ki ez a személyiség, és nem is tud normálisan működni és megmaradni, ha csak nem közösségben él. A közösség pedig akkor egészséges, hogyha egyszerre tudja integrálni, összefoglalni a tagjait, de ugyanakkor nem szippantja be őket olyan módon, hogy eltörli az egyéniségüket, hogy eltörli a különbözőségeket. Tehát az sokféleség az egységben, és egység a sokféleségben, ez az emberi közösség és az emberi egyén működésének a titka, és hát ennek a legfőbb csodálatos példája a Szentháromság. És ez nem is annyira különleges, hiszen a Szentháromság minket a saját lényére és hasonlatosságára teremtett, tehát úgy az egyéni emberi lélekben, mint az emberi közösségben bele nyomta a saját kezen nyomára, a saját képmását. Mint egy ügyes alkotó, aki valamiképpen saját magát is tükrözteti az alkotásaiban. Tehát testvérek, megtanulhatjuk valóban ezt, hogy hogy legyünk egyszerre egyénes és közösségi lények. Hogyan működik úgy egy család, egy egyházközség, egy nemzeti ország, vagy az egész emberiség. Tehát látjuk azt, hogy a egyházunk dogmái, azok semmiképpen nem életidegen elméleti fejtegetések, hanem valamennyien mélységesen összefüggnek a mindennapi életben. Valamennyinek van erkölcsi következménye is. Azt szokták mondani, hogy kinek milyen az Isten, olyan az erkölcse. Tehát a mindennapi cselekvésünket is tükrözi, az a tükrözi azt, hogy mit gondolunk a valóságról, mit gondolunk a végső valóság alapról, magáról az Istenről. Tehát ezek a dogmák semmiképpen nem bilincsek, amelyek megkötik a mi értelmünket és gondolkodásunkat, hanem inkább korlátok az út mentén, amelyek nem engedik, hogy a tévedés szakadékába zuhanjon. Inkább ablakok, amelyek lehetővé teszik, hogy az örökké valóságra tekintsünk, és valamit abból megértsünk. Tehát, kedves testvérek, amikor imádjuk és dicsőítjük a Szentháromságot, akkor mindig gondoljunk erre, hogy a tökéletes közösségnek a példája a Szentháromság, hogy valójában minden emberi család és minden emberi közösség ennek a képmása, ennek a működési elvének működik az emberi közösség is, és kérjük az Urat, hogy valóban úgy legyünk mi egyek egymással és egyek a mi Urunkban, hogy érvényesüljön Szent Ágoston atyának a mondása, hogy a lényeges dolgokban egység, többi dolgokban szabadság, de mindenben legyen összekötő a szeretet. És ez a szeretet, ami kiáll a szívünkbe a Szentlélek által, hiszen mindnyájan, amit megkereszteltünk és a kegyelem állapotában vagyunk, a Szentháromság élő templomai, élő borda.